A könyv címe, melyből a felolvasás történt, Légy alázatos Isteneddel szemben. Kávin János magyarázata a Mikiás próféta könyvéhez. Kiadja a Magyarországi Református Egyház Kávin János kiadója, Budapest 2003. Tudomásom szerint még kapható a Manna könyvesboltban, Szatmáron. Mikiás próféta, 4. rész, 1.-2. vers. Az utolsó napokban az Úr házának hegye szilárdan fog állni a hegyek tetején. Kimagaslik a halmok közül, és özönledek hozzá a népek. Eljön a sok nép, és ezt mondják, jöjjetek, menjünk az Úr hegyére, Jákob isteinek házához. Tanítson minket útjaira, hogy ösvényein járjunk. Mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Magyarázat. 1. vers. Mikiás itt azokhoz intézi szavait, akik a nép között még megmaradtak hívőknek. Mert bár majdnem az egész test beszennyeződött, mégis voltak mindig néhányan, akik tiszta szívvel szolgálták Istent. Mikiás tehát, hogy túl nagy félelemben ejtse Isten gyermekeit, azért a kellő időben hozzáfűzi az eddig mondottakhoz azt a biztatást, hogy bár a templom elpusztul és egy ideig romokban hever, de aztán az Úr megemlékezik a szövetségéről. Amíg a próféta Isten rettentő ítéletéről beszélt, addig a néphez is annak elöljáróihoz intézte szavait. Most azonban kifejezetten Isten hű és igaz szolgáihoz szól, mintha ezt mondaná. Most már itt az ideje, hogy a kevesekkel foglalkozzam. Eddig a király főembereinek, a papoknak és prófétáknak, magának a népnek hirdettem Isten közeledő ítéletét. Mert romlottak és hitetlenek, megvetik Istent, és reménytelenül kemény szívűek, ezért majd megkapják, amit érdemelnek. De most Isten gyermekeit szólítom meg, mert nekik külön mondani valom van. A próféta ugyan a nyilvánosság előtt mondta el a következőket is, de Isten gyermekeire tekintett, hiszen a többieket nem is érdekelte a vigasztaló szó. Azok a maguk hamis vallásosságában bíztak. Azt gondolták, hogy ha bemutatták áldozataikat, azzal megváltották lelküket. Tudjuk egyébként, hogy a prófétáknál mindenütt megtalálható ez a sorrend, hogy a fenyegető szavak után vigasztalások következnek. De ezek már nem az egész néphez szólnak, csak a hívőkhöz, hogy azokat megtartsák jó reménységükben. Hiszen elveszíthették volna bátorságukat, ha nem erősítették volna hitüket. A hívők azok, akik megrettennek, ha Isten haragja jeleit mutatja. Az Isten félelem megremeg az ő ítéletének hallatán. Ezért kell a prófétáknak és a tanítóknak gondolniuk arra, hogy Isten gyermekeit ne rémítsék meg túlontúl. Mikiás is itt már Isten igazi és kegyes tisztelőihez intézi szavait. De ahogyan korának hívő embereihez szólt, és amit nekik mondott, tanításként, az hozzánk is szóló üzenet. Mert miért történt az, hogy Isten országát hirdetni kezdték a föld végső határáig? Miért jutott el hozzánk is az evangéliumi tanítás, és miért vagyunk részessei a ma régi nép kegyelembe fogadásának, ha nem azon a réven, hogy ez a profécia beteljesedett? Bele van ebbe foglalva a pogányok elhívása, és ennek következtében a mi megváltásunk is. Ezt mondja a próféta, az utolsó napokban az Úr házának hegye szilárdan fog állni a hegyek tetején. Nem kétséges, hogy az utolsó napok említésével a próféta Krisztus eljövetelének az idejére gondol, mert akkor kellett megtörténnie Isten egyháza helyreállításának. Mivel pedig Krisztus eljövetele hozta el a világ megújulását is, azért méltán mondják, hogy az ő eljövetelével új korszak kezdődött el. Erre utal az utolsó napokban megjelölés. Ez a kifejezés egyébként gyakran fordul elő a Szentírásban, és különösen az evangélium hirdetésének az idejére céloz vele János, vagy a zsidókhoz írt levél szerzője és Pál apostol is. Vesd össze 1. János 2.18. Gyermekeim, itt az utolsó óra, vagy Zsidók 1:2. Ezekben a végső időkben az ő fia által szólt hozzánk. 2 Timóteus 3:1. Az utolsó időkben nehéz idők állnak be. A kifejezést az apostolok a prófétáktól vették át. Maga Pál azt írja a korintusiaknak, hogy mindez figyelmeztetésül íratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. 1 Korintus 10:11. Mivel pedig Krisztus a teljesedést hozta el, ezért az apostol joggal mondja, hogy az az utolsó idő, amikor Isten helyreállítja egyházát a megváltó munkája által. Nem kétséges azonban az sem, hogy Mikeás arra is rá akart mutatni, hogy Isten haragjának az ideje nem lesz rövid, sőt fenyegetni akart azzal, hogy hosszú lesz az. Amikor az Úr haragja pusztítani kezd, akkor rommá lesz a templom, a város, és ez a romlás nem 1-2, nem is 40-50 évig fog tartani. Úgy, hogy a lelkek elsorvadnak, a helyreállításnak még a reménye is elvész. Erre is gondol a proféta, amikor az utolsó napokról beszél. Az Úr házának a hegyéről szól, és elmondja, hogy miért nem akarja azt Isten egészen elvetni. Azért, mert egykor ő maga parancsolta meg, hogy neki ott templomot építsenek. Ez a hegy azért volt kiemelkedő jelentőségű a többiekhez képest, mert ott volt a templom, amely nem emberi elhatározás nyomán készült, hanem mennyei kijelentés alapján, amit egyébként jól tudunk. Az Úr házának hegye szilárdan fog állni a hegyek tetején, kimagaslik a halmok közül, és özönlenek hozzá a népek. Bizonyos, hogy a proféta e helynek nem a látható nagyszerűségére célzott, mert Krisztus eljövetelével ez a hegy nem lett nagyobb, és a proféták korában élők sem képzeltek ilyet. Inkább arra a méltóságra céloz, amelyhez képest más hegyek jelentéktelenné fognak válni. És hogy ez hogyan történt, arra majd a következő vers adja meg a választ. Hogy tehát senki se gondolja azt, hogy itt látható változás fog történni, mintha a Sion hegye egy nagy tömeg föld vagy kő hozzáadásával nőne meg, azért hozzáfűzi ezt a mondatot, özönlenek majd hozzá a népek. Arról nagy kiváltságról van szó, hogy ez a hegy Isten királyi trónusa lesz. Annak idején például a Perzsa Birodalom világkorában az egész kelet világ fölött a perzsa király uralkodott, és az ő székhelye Perszepolisz volt, ott volt királyi palotája. Ilyen módon lesz majd a Sion hegye Isten legfőbb királyi uralmának a székhelye, ahonnan királyi hatalmát kiterjeszti az egész világra. Erre céloz a prófétának az a kijelentése, hogy a Sion kimagaslik a hegyek közül. Második vers. Ezután egy részletesebb magyarázat következik. Azt mondja a próféta, eljön a sok nép. Mondhatta volna úgy is, hogy népek jönnek majd, hiszen annak idején Dávid is hódított meg népeket, amelyek adófizetőkké lettek. A próféta azonban sok népről beszél. Dávid birodalma hódításai ellenére is elég szűk határok közé szorult, különösen, ha az országnak arra a nagy kiterjedésére gondolunk, amelyet majd az Úr teremt meg felkentjének az eljövetelekor. Nem csupán egy-két nép jön el, hogy kifejezze hódolatát, hanem nagyon sok, és akkor az a nagy birodalom egy lelki királyság lesz. Dávid meghódította a moábiakat, az ammoni népeket és másokat, adókat is rót királyuk. De Isten törvényes és igaz tiszteletét nem rendelhette el, és nem is tudta azokat egy hitben egyesíteni. Így azok nem voltak Isten igaz tisztelői, és az egyháztól idegenek maradtak. Ezért hangsúlyozza most a próféta, hogy a Mesiás eljövetelekor Isten egy lelki értelemben vett királyságot fog felállítani. Ezt mondják ugyanis a népek, jöjjetek, menjünk az Úr hegyére, Jákób Istenének házához, tanítson minket útjaira, hogy ösvényein járjunk. A hívogatásból látható, hogy nem csak egyesek indulnak útnak, hanem egymást buzdítják. És ez az igyekezet el is várható a hívőktől. mert nem elég, ha valaki engedelmeskedik Istennek. Igyekeznünk kell arra, hogy másokat is segítsünk. Mondhatta volna a próféta azt is, hogy eljönnek a népek, és ezzel be is fejezhette volna mondani valóját. De még hozzá akart fűzni két dolgot. Egyik az, hogy azok a népek, akik azelőtt megvetették Izrael istenét, akkor jönni fognak mindenünnen. A másik pedig az, hogy egymást fogják bíztatni. Gyertek, menjünk! S e buzdításban benne van az utitársul ajánlkozás. Tudjuk jól, hogy vannak, akik nagyon buzgón tudnak másokat figyelmeztetni a tennivalóikra. Maguk azonban nem tesznek semmit. Lelkesen buzdítanak másokat, de maguk az ujjukat sem mozdítják meg, és nem tartanak a többiekkel. A hívőknek úgy kell törődniük testvéreik üdvével, hogy velük együtt járjanak, és ne írjanak elő olyat másoknak, amit maguk nem teljesítenek. Nem úgy hangzik tehát a felhívás, hogy nosza, menjetek fel az Úr hegyére, hanem hogy menjünk együtt. Gondoljunk arra is, hogy milyen korszakváltás történik majd. Amit a próféta itt mond, az mesének tűnhetett. Hiszen arról a Sion hegyről mondja, hogy özönlenek hozzá a népek, amelyről nemrég még azt jövendülte, hogy pusztaság lesz, felszántják, mint a mezőt, és fák nőnek rajta. Hogyan történhet meg az, hogy ide, mint hírneves zarándok helyre jönnek, ha olyan borzasztó módon elpusztul? A próféta azonban itt Istennek arra a csodálatos hatalmára mutat rá, amelyel az elvadult pusztává lett területen egy új, híres és nagyszerű templomnak fog helyet adni. Az Úr hegye lesz az, bárha egy időre elpusztul is, és ahol csupa rom volt, ott ismét egy dicsőséges új templom emelkedik majd. Azután ez következik. Tanítson minket útjaira! E néhány szó Isten igaz tiszteletére utal. Amikor a népek összejönnek majd, nem lenne elég csak azt vallani, hogy egy Isten van, ha nem járna vele együtt őszinte cselekvő engedelmesség, amely a hiten alapul, a hit meg az igén. A próféta Isten igéjét állítja előtérbe, és ezt mondja: a kegyesség alapja a hit engedelmessége. És Istent nem lehet igazán tisztelni csak akkor, ha arra ő maga tanítja népét, és ő mondja meg, hogy mit kell ezért tenni. Ha megértjük Isten kijelentett akaratát, akkor tudjuk őt igazán imádni. Ha azonban elhagyjuk az igét, akkor maradhat ugyan bennünk valamilyen istenfélelem, de az istentiszteletünk nem olyan lesz, amilyenben ő kedvét leli. Nincs más módja az egyház fenntartásának sem, csak az, ha az ige áll a főhelyen, és ha Isten szava mutatja meg az üdvösség útját. Ebből következik, hogy ahol az igei tanítást megvetik vagy meghamisítják, ott nem lehet igazi Isten tisztelet. Az emberek emlegethetik Isten nevét, de ő előtte nem igazi kegyesség az, amely nem az igére támaszkodik. Az egyház sem létezhet, ha nem az ige irányítása alatt áll. És tegyük hozzá, hogy Istent jogától és dicsőségétől akarják megfosztani ott, ahol halandó emberek akarják maguknak kisajátítani a tanítás jogát. Mert egyedül Isten joga az, hogy megmondja, mit akar tanítani népének. Voltak egykor papok és proféták, de Mikéás a maguk helyére sorolja be őket, és megmondja, hogy egyedül Isteni a tanítás joga és feladata. Ezt azért tartja fenn magának, hogy a különféle tanítók ne vezethessenek erre vagy amarra, hanem maradjon meg az ő igéjének tartozó egyszerű engedelmesség. Egy szóval, Isten nem Isten és nem feje az egyháznak akkor, ha nem ő annak legfőbb és egyetlen tanítója. A népnek, az egyháznak az igazi bölcsességét pedig az adja, ha megérti, mit kíván Isten, mi az ő akarata. Ezentúl nincs is más tanulnivaló. A folytatás így hangzik: ösvényein járjunk. Arra figyelmeztet ez a részlet, hogy Isten tanítása nem egyszerű gondolati igazságokat tudat, hanem tevékenységre serkent. Isten nem csak azért szól, hogy mi igaznak fogadjuk el, amit mond, hanem egyúttal engedelmességet is kíván. Akkor leszünk igazán Isten tanítványai, ha az ő ösvényein járunk. Mert ha csak igenlően billegetjük a fülünket, ahogy a szamarak teszik, és csak a szánkkal adunk igazat Istennek, az túl közönséges dolog marad. Az emberek akkor haladnak előre Isten iskolájában, ha életüket az ő tanítása szerint folytatják, és lábuk kész, hogy járjon és oda menjen, ahová ő hív. Ezt jelenti az, hogy ösvényein járjunk. Miután a próféta arról beszélt, hogy mit kell tenniük a hívőknek, most egy személyes meggyőződését fogalmazza meg. Mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Itt mondja meg annak az okát, hogy miért is jön a sok nép az Úr templomába. Azért, mert általánosan elterjed majd az a tanítás, amely régen csak egy helyen volt hallható. Mint tudjuk, a zsidók nem csak imádkozni jártak a templomba, hanem azért is, hogy ott Isten törvényét tanítsák nekik. A törvénynek mintegy székhelye volt a Sion, mert ott volt a mennyei bölcsesség szentélye. A próféta most így fogalmaz. A törvény, vagyis a tanítás a Sionból jön ki, onnan árad szét. A héber ige jelentése kijön, kiárad. Úgyhogy mindenfelé fog hangzani. Az Úr nem csak egy zugban mutatja meg, milyen az igazi istentisztelet, amelyet ő kíván, hanem hallatja majd az ő szavát a föld végső határáig. Hasonló ez ahhoz, amit a 110. Zsoltárban olvashatunk. Hatalmat, pálcáját kinyújtja az Úr a Sionról, 2. vers. Ott is Krisztus tanítása értendő jelképesen a pálca alatt, mert Krisztus nem akar másként uralkodni fölöttünk, mint az evangélium tanításán keresztül. Dávid ezzel azt mondja ki, hogy a királyi pálcát az Atya Isten messzire kinyújtja, úgyhogy Krisztus hatalma alá kerülnek azok a népek is, amelyek azelőtt idegenek voltak. Erre célozhat az a mondat, hogy a Sionról jön, árad szét a tanítás. A folytatás pedig így szól, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Ez már tulajdonképpen ugyanannak a mondatnak a megismétlése. A héber tórá szó a profétánál nem más, mint a tanítás. Ugyanazt erősíti meg más szavakkal. Isten igéjét nem csak Judeában és Jeruzsálemben fogják hallani, hanem hangzani fog az mindenfelé. Következik a 3. és 4. vers. Mikeás 4:3-4. Ítéletet tart sok nép fölött, és megfenyíti a távoli erős nemzeteket. Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. Nép a népre kardot nem emel, hadakozás többé nem tanul. Mindenki a saját szőlőjében vagy fügefája alatt ülhet, senki sem rettenti őket. Maga a seregek ura mondta ezt. Magyarázat, 3. vers. A próféta leírja itt, hogy mi az Istentől kapott tanításnak a haszna. Az, hogy a népeket szelídségre indítja. Arra fognak törekedni, hogy egymással testvéri békességben éljenek, és félretegyék eddigi gonosz indulataikat. Ha előbb arról volt szó, hogy Isten egyháza csak az ige alapján állhat meg, igazi istentisztelet pedig csak hitből való engedelmesség által lehetséges, úgy most ez a tanítás arra céloz, hogy akik eddig egymás ellenségei voltak, és egymásnak ártani akartak, azok új lelkülettel egymás javára fognak élni. Mielőtt azonban a próféta ezt részletezné, azt mondja, ítéletet tart Isten a sok nép fölött, és megfenyíti a távoli erős nemzeteket. Az ítéletet tart ige héber megfelelője, azt is jelenti, hogy kormányoz. Jegyzet. A sáfat ige alapjelentése igazságot tesz. Kábin az ige patriciumi alakjára gondol itt, sófét, vagyis bíró. A bírák pedig a nép legfőbb vezetői, kormányzói voltak a királyság előtti időben. Vége a jegyzetnek. Ez a kijelentés pedig Istenre céloz. Arra utal a próféta, hogy a népek, amelyek korábban nem engedelmeskedtek Istennek, el fogják őt ismerni, királyuknak. Bizonyára Isten kormányozza a világot titkon való gondviselésével, és ezt ma is teszi. Mert bárhogy tomboljon is az ördög, és bármi féktelenül tühöngenek is az istentelenek, nem kétséges, hogy Isten rejtve tartott zablájával meg fogja fékezni őket. Az írás azonban kétféle értelemben beszél Isten királyi uralmáról. Ő kormányozza az ördögöt és az istenteleneket is, de nem igéje, és nem a lélek megszentelő ereje által. Ezek akaratuk ellenére kénytelenek engedelmeskedni Istennek. Ezzel szemben igazán az egyházban érvényesül Isten uralma, amikor ő igéje és lelke által engedelmességre készteti a szíveket, úgyhogy az emberek önként is szabadon követik az ő irányítását, mert belsőleg és külsőleg egyaránt elfogadták tanítását. Belsőleg a lélek indítására, külsőleg pedig az ige hirdetése által. Ezért mondja a 110-es Zsoltár, néped önként követ téged. Istennek ezt az uralkodását írja le itt a próféta. Ő uralma alá fogja vonni a hívőket, azok pedig tiszta szívből szentelik nekik magukat. De mielőtt az emberek eljuthatnának az engedelmességre, ki kell vizsgálni őket. Ezért mondja nyomatékkal a próféta, ítéletet tart a sok nép fölött. Más szóval megvizsgálja őket Isten. Ügyelnünk kell erre a mondatra, mivel van bennünk egy velünk született gőg, és nem tudnánk Isten igazi tanítványai lenni, ha ő nem kényszerítene erőszakkal is. Megromlott természetünkre nem lenne hatása tanításnak, ha az Úr nem leplezne le bennünket. A megítélés és megfenyítés azért tartozik hozzá Isten uralkodásához, mert a testromlottsága miatt a legjobbak sem tudnák odaszentelni magukat Istennek, ha nem lepleződnének le eredeti emberi mi voltukban. Ez a lelepleződés Istennek a megfenyítése. Ez Krisztus bennünk való uralkodásának a kezdete. Amikor a próféta az erős nemzetek megfenyítéséről beszél, akkor ezt az uralkodást magasztalja. Az isteni tanítás hatalma látszik ebből. Mert bár Isten nem külső eszközökkel és nem fegyveres kézzel végzi az egyház gyűjtésének a munkáját, mégis erős nemzeteket tud összegyűjteni. Az emberi erővel többnyire együtt jár a gőg és a lázadó hajlam. És ha az ige külső eszközök nélkül le tudja győzni mindezt, abból kitűnik, milyen csodálatos módon munkálkodik Isten, amikor egyházát bővíti. És kétségtelen, hogy mindezt Krisztus személyére kell vonatkoztatnunk. Mikeás magáról Istenről beszél. Krisztust nem nevezi néven, mert ő még akkor testben nem jelent meg. De tudjuk, hogy az ő személyében lett valóságá az, hogy Isten kormányozza a világot, és csak neki van alávetve a föld minden népe. Mert azt is valljuk, hogy Krisztus valóságos Isten. Ő az atyának nem olyan szolgája volt, mint Mózes vagy bármelyik próféta, hanem az ő egyházának legfőbb ura és királya. Végül pedig ezt a héber kifejezést kell érintenünk, amely távoli jelentéssel bír. Ezt lehet idői és helyi értelemben felfogni. Jonatán, a magyar adatokkal is ellátott arám nyelvű Targum fordítás készítője, idői értelemben magyarázza. Sokáig, azaz a világ végéig folytatja Isten ezt a leleplező, fegyelmező munkát. Nem kétséges azonban, hogy a próféta ezt szó említésével a távoli területeken élő népekre gondol, mintha ezt mondaná. Isten nem csak egy népnek, és nem csak Judeának a királya lesz, hanem királysága kiterjed egészen a föld végső határáig. Ezután adja elő a próféta mindezeknek a gyümölcseit. Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. Amikor az emberek okulnak Isten igéjéből, olyan változás történik, hogy mindenki törekedni fog munkája szorgalmas végzésére és a fele baráti szeretet megélésére. Kardokat és lándzsákat említ, és ezzel könnyen érthetővé teszi, hogy amíg az embereket meg nem fékezi az Úr igéje, addig csak az igazságtalan erőszak ösztönzi őket. Nem is lehet ez másként, amikor valaki csak a saját természete szerint él. Az emberi mohóság olyan kielégíthetetlen, hogy mindenki csak a maga hasznát keresi, és az önzés embertelenné tesz. Így adódnak a nézetkülönbségek, azokból pedig lesznek a viszályok. Erre céloz a próféta. De hozzáteszi, hogy Krisztus tanításának a hatására azok, akik addig vadállatokként álltak egymással szemben, békeszeretőkké válnak. Tehát kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. És ezután nép a népre kardot nem emel, hadakozás többé nem tanul. Krisztus evangéliuma szinte a békesség teremtés zászlója lesz. Ha a katonák előtt magasba emelik a zászlót, akkor azok csatába indulnak. Mikiás azonban az evangéliumot ellenkező céllal mutatja fel, és azokat, akik eddig csak kegyetlenkedni tudtak, békére és egyetértésre hívja. Mert amikor azt mondja, hogy nép a népre kardot nem emel, arra mutat rá, hogy ahol nem Krisztus uralkodik, ott az ember az embernek farkassa. A sok vak és gonosz indulat, a háborús szenvedély csak akkor gyógyul, ha Krisztus tanítására hallgattak, ha ő lesz a tanítójuk. A héber lámad, azaz tanít ige használata is arra utal, hogy az emberekben mindaddig az egymást bántó és támadó ösztön munkál, amíg csak romlott természetük meg nem változik. És miből születik meg a baráti szeretet? Az evangélium tanításából. Jelentős hely ez. Megérthetjük belőle, hogy nincs meg az evangéliumnak az igazi haszna, ha nincs meg köztünk a kölcsönös jóindulat és jóra törekvés. És bár ma tisztán hirdetik közöttünk az evangéliumot, mégis azt látjuk, hogy kevesen haladnak előre a testvéri szeretet útján. Szégyenkeznünk is kell miatta. Naponta hirdetteti Isten, hogy megbékélt velünk szent fiában. Krisztus bizonyítja, hogy ő a mi békességünk. Oly módon, hogy közben jár értünk Istennél, minket pedig testvéri indulatra tanít egymás iránt. Mi kívánnánk is, hogy Isten gyermekei legyünk, és kívánjuk azt a megbékülést, amelyet Krisztus vére szerzett meg. Közben azonban haragos szívvel és fogcsikorgatva marakodunk egymással. Ha azt akarjuk bizonyítani, hogy Krisztus tanítványai vagyunk, akkor el kell fogadnunk a tanításnak azt a részét is, hogy törekedni kell egymás javára élni. Félre kell tehát tennünk az önző és rossz indulatainkat, hogy azoknak a helyét a testvéri szeretet foglalhassa el. Továbbá azt is meg kell gondolnunk, hogy nem elég, ha valaki nem tesz kárt másnak, de nem is törekszik másnak a javára. A próféta mondhatott volna csak ennyit is, kardjaikat és lándzsáikat összetörik, hogy ne ártsanak velük többé. De ő többet mondott. Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. Nem csak felhagynak tehát az erőszakoskodással, hanem igyekeznek egymásért élni és dolgozni. Pál apostol azt mondja, hogy aki lopott, többé ne lopjon, hanem munkájával szerezze meg a javakat, hogy másokon is segíthessen. Efézus 4.28. Az igazi megtérésnek csak a felét jelenti az, ha valaki felhagy a rablással és kegyetlenkedéssel, egyébként azonban csak önmagának él, és élvezi a haszontalan semmit tevést. Ezt ítéli el közvetve a próféta, amikor a kapákról és a metszőkésekről beszél. Föl lehetne itt tenni azt a kérdést, hogy vajon beteljesedette ez Krisztus eljövetelével? A próféta azonban itt nem az egyháznak egy időhöz kötött állapotáról beszél, hanem arról, hogy végül milyen lesz a Krisztus uralkodása. Amint tudjuk, az evangélium hirdetésének első korszakában az egész világon háború tombolt. És bár ma az evangéliumot tisztán hirdetik, mégsem szűnik ma sem a hatalomvágy, a szerzési mánia, amiből lesznek végül is a háborúk. Vannak, akik ellentétet látnak abban, hogy a próféta ilyen szép képet fest Krisztus uralmáról, Isten viszont nem siet megvalósítani, amit megígért. A válaszunk az, hogy Krisztus uralkodása még csak elkezdődött a világon akkor, amikor Isten úgy akarta, hogy az evangéliumot mindenfelé hirdessék, és amit a próféta hirdetett, az még ma sem lett teljessé. Mivel a hívőknek a száma viszonylag csekély, a nagy többség viszont megvette az evangéliumot, ezért nem szűnt meg a világon a gonoszság és a rablás. A próféta azonban Krisztus tanítványairól és az isteni tanítás gyümölcseiről beszél, és azt mondja, hogy ahol az evangélium gyökeret ver, az ott gyümölcsöt is terem. De ennek a meggyökeredésnek az aránya azonban ma is alig 1 a 100-hoz. Azután a növekedés mértékére is gondolnunk kell. Mert amilyen mértékben el tudja fogadni valaki az evangéliumot, olyan mértékben tudja embertársait is szeretni, rajtuk segíteni. Mivel azonban a bűnnek a maradványait a testünkben hordjuk, és mivel nincs meg bennünk az evangélium tökéletes ismerete, nem csoda, ha nem tudunk a test bűnös érzéseitől megszabadulni. A mondottakból azonban könnyen megérthető az is, hogy tévedés volt az, amikor egyesek az evangéliumra hivatkozva a fegyvert ki akarták iktatni a világból. Egyes anabaptisták fennen hirdették, hogy az állami rend ellenkezésben áll Krisztus uralmával, mivel Krisztus uralmának alapja csak az evangéliumi tanítás lehet, abban pedig nincs helye az erőszaknak. És ez igaz is volna, ha a világban csak angyalok élnének. De mint mondtuk, bizony csekély a hívőknek a száma. Ezért szükség van arra, hogy a nagy tömeget erős kézzel tartsák féken. Hiszen Isten gyermekei valósággal vadállatok között, farkasok és álnok emberek között élnek. Ezért van szükség a fegyveres erő védelmére, ami csak a világ áll. Itt kell megemlítenünk, hogy Mikeással egy időben Ézsaiás is ugyanezekkel a szavakkal prófétált. Lásd Ézsaiás 2:1-4. Valószínű, hogy Mikeás Ézsaiásnak a tanítványa volt, és nem szégyelte még abban is követni, hogy az ő szavait ismételte. Azt akarta kimutatni vele, hogy mennyire egyetért tanítómesterével, és számára az volt a fontos, hogy a tanításnak nagyobb hitele és tekintélye legyen. Nem törődött azzal, hogy rosszindulatú emberek csúfolni fogják, hogy csak a mások szavait tudja ismételgetni. Elég volt neki, ha hűségesen továbbadhatta Isten üzenetét. Következik a 4. vers, Mikeás 4:4. A folytatásban még arról beszél Mikeás, hogy amikor mindenkinek a szíve jó akarattal lesz tele, akkor mindenki zavartalanul élvezheti Isten áldásait. Két gondolat van itt összekapcsolva. Egyik az, hogy az emberek kerülni fogják a rosszat, a másik pedig az, hogy csak akkor lesznek igazán boldogok, ha Krisztus irányítja őket az evangélium tanításán át. A proféták máshol is tanítanak arra, hogy lesz idő, amikor az emberek félelem nélkül fognak élni. Szembeállítják ezt azzal, hogy Isten oltalma nélkül, az evangélium nélkül örökös nyugtalanságban élnek. Az ember fél önmagától, és aggasztja mindenféle más félelem. Keserves dolog ez, hiszen a béke és a nyugalom volna a legnagyobb jó. Így érthető meg, ha a proféta azt hirdeti, hogy a hívők Krisztus irányítása alatt valóban boldogan élhetnek, mert akkor eloszlanak a félelmek. Erre gondolva említi a szőlőt és a fügefát. Mondhatta volna azt is, hogy nyugodtan fognak élni a házukban, de ő ezeket a szavakat használja, mindenki a szőlője vagy a fügefája alatt ülhet. Nem kell félniük a rablóktól, az erőszakos emberek gonoszságától. És pedig azért nem, mert akik azelőtt rablók vagy vérontók voltak, jóra és igazságra fognak törekedni. Ezért érhet nyugodtan mindenki, még ha nem zárkózik is be a házába, vagy ha kint jár a mezőn, vagy akár ha a szabad ég alatt alszik is. Így biztat a szőlő és a fügefa említése. Senki sem rettenti őket. E mondattal a próféta még világosabban fejezi ki mondani valóját. Nem fenyeget semmilyen veszély, és nem lesz szükség rejtekhelyekre vagy más oltalomra. A próféta utal itt a törvényben levő áldásokra. Mózes ugyanis csak nem ugyanezeket a szavakat használja. 3 Mózes 26:3-6-ig terjedő szakaszban. A proféták pedig onnan meríthették mondani valójukat, mert az volt a feladatuk, hogy népüket a törvény szellemében tanítsák. Mózes többek közt ezt a nyugodalmat ígéri. Ha lefeküsztök, senki sem riaszt fel benneteket. A proféta pedig azt mondja, hogy amikor Krisztus királysága eljön, akkor lesz teljessé ez az áldás. Végül még ezt fűzi hozzá. Maga a seregek ura mondta ezt. Calvin fordításában a héber szóhasználat szerint a seregek urának szája mondta ezt. Így akarja a próféta megerősíteni ennek a hihetetlen dolognak a valóságát. Előzőleg ugyanis a Sion pusztulásáról és a templom rommá lételéről jövendőlt. Ezért valószínűtlennek tűnhetett, ha most azt mondta, hogy a népek oda gyülekeznek Isten imádására. Hogy tehát a hívek fölül tudjanak emelkedni gátló gondolataikon, és le tudják győzni csüggedésüket az elpusztult templom és az elvadult Sionhegy képének láttán, ahova majd emberek sokassága helyett vadállatok gyűlnek. Ezért most azt mondja nagy nyomatékkal, maga a seregek ura, az ő szava mondja ezt. Nem szabad feladni a reményt, mert amit Isten megígér, azt ő valóra is váltja. Isten szavának az említése Isten hatalmára emlékeztet. Ő megcselekszi, amit megígér. Következik az 5. vers, Mikeás 4:5. Ha minden nép a maga Isteinek nevében jár is, mi az Úrnak, ami Istenünknek a nevében járunk mindörökké. Miután Mikeás szólt az egyház helyreállításáról, most kijelenti, hogy a hívőknek minden okuk megvan arra, hogy megvetve a világ mindenféle babonás hiedelmét, Istenükhöz és az igaz hithez ragaszkodjanak. Ez a kijelentés Krisztus uralkodására utal, mert amíg nem tudunk úgy együtt lenni, hogy Krisztus foglalja el közöttünk az első helyet, és ő kormányozzon, addig nem leszünk igazán erősek és álhatatosak. Ha azonban egyek leszünk Krisztus akarata szerint az egyház egyetlen testében, akkor az a hit által olyan erőt fog adni, hogy semmi sem vezethet félre az élet jó útjáról, még akkor sem, ha mindig új és új viharok támadnak, amelyek megrendítik az egész világot, és minden összedőlni látszik is. Ezt mondja tehát a próféta, ha minden nép a maga Istenének nevében jár is. E szavak a következőképpen értendők. A világon a népek különféle csoportokra oszlanak, és azok ki vannak szolgáltatva maguk hiedelmeinek. Nekünk azonban meg kell maradnunk hűségesen Isten igaz tiszteletében, és a hitnek az egységében. Fel lehetne persze tenni a kérdést, hogyan mondhatja ezt a próféta, hiszen az előbb még azt jövendülte, hogy az egyház mindenünnen egybe gyülekezik és egyé válik. Így mondta, eljön a sok nép, és ezt mondják, jöjjetek, menjünk az Úr hegyére, 2. vers. Ellentétesnek látszik az, hogy egyfelől minden nép a Sionra jön, másfelől meg minden nép a maga Istenét tiszteli. A megoldás azonban egyszerű. Ez a profécia a Krisztus eljöveteléig erősíti a hívőket, hogy a reménytelenség úrá ne legyen rajtuk. Figyelembe kell itt vennünk az időbeli különbséget, a fogság és az üdvös jövendő között. Amikor Izrael fiait fogságba hurcolták, amikor öröksüket elvették, a templomot elpusztították, és emiatt a látható istentisztelet lehetetlenné vált, akkor bátorítani kellett. Biztatni kellett a prófétai ígérettel, hogy Isten helyre fogja állítani a Sion hegyét, egyházát pedig egybegyűjti. Ehhez kellett még a további bátorítás. Az Úr megadja az új élet lehetőségét, ezért legyenek bátrak, és maradjanak meg áltatosan az Úr igaz tiszteletében, még ha a pogányok a maguk isteneivel dicsekszenek is. Ne legyenek széltől ingatott nátszálak, hanem maradjanak meg a maguk útján. Mert Isten nem csalja meg kegyelembe fogadott népét, és gondoskodik megmaradásukról. Amikor a próféta ezt a kifejezést használja, hogy mindegyik a maga Istenének nevében jár, azzal utal az emberek között meglevő nagy különbségre. Mindegyik csoport a maga Istenét emlegeti, mert mindegyik egy külön Istent képzel el magának, ezért nincs igazi bizonyosságuk. Ezt azonban a próféta itt csak mellékesen érinti. Az igazi szándéka az, hogy rámutasson, Isten egyháza kicsiny, és sokan állnak vele szemközt, de mégsem inoghat meg. Lehet ugyan nagy ereje annak, ha a többség összefog a tőlük eltérő meggyőződést valló kisebbség ellen. A próféta mégis bátorságra buzdítja a hívőket. Azt akarja, hogy mint valami magaslatról nézzenek le a velük szemben állókra. Még ha szétszorultak is, otthon pedig összeomlott is minden állami rend, akkor se veszítsék el bátorságukat. Maradjanak bátrak és kitartók, mégpedig nem csak rövid időre, hanem mindörökké. Meg kell itt tanulnunk, hogy a hit nem függ az emberek véleményétől. Nem kell törődni azzal, hogy mit gondolnak egyesek vagy a tömeg. Nekünk egyedül Isten igazsága a fontos. Azután pedig maradandónak kell lennie az Isten igazságához való ragaszkodásunknak. A próféta előre látta, hogy népére hosszantartó megpróbáltatások várnak. A fogság nagyon sokáig tartott. Félő volt, hogy oda lesz az emberek bizakodása. Azt is tudjuk, hogy visszatérésük után sok minden tette próbára a hitüket. Majd szomszédaik ellenséges támadásától, majd pedig zsarnokok elnyomása miatt kellett szenvedniük. Ezért hangsúlyozza a próféta, hogy Isten gyermekeinek mindörökké az ő nevében kell járniuk. Jegyzet: az Isten nevében járás magában foglalja az Istenre hivatkozást, Isten segítségül hívását, az ő irányítása szerint folytatott életet. Jegyzet vége. Megjegyezendő, hogy a próféta isteneknek nevezi ugyan a pogány bálványokat, de utána mindjárt kifejezésre juttatja a nagy különbséget. Az isteneket ugyanis a pogányok maguk találták ki. Azoknak a vért hatalma hamis elképzelésből fakad. Amikor tehát a próféta hangsúlyozza, hogy mi az Úrnak, ami Istenünknek a nevében járunk, azzal kifejezi, hogy az igaz Isten igéjének tekintélye és hatalma van, s ez nem valamilyen emberi elgondoláson alapszik. Ő önmagában létezik és megmarad, még ha az egész világ megtagadja is. Ezért kell a hívőknek Isten igéhez úgy ragaszkodniuk, mint akik tudják, nekik nem emberekkel van dolguk, hanem az igaz Istennel, aki nem hazudik, és akinek az igazsága soha meg nem rendül, és meg nem változik. Mikeás próféta 4. rész, 6-tól 8-ig terjedő versek. Azon a napon így szól az Úr: összeszedem a sántákat, összegyűjtöm a szétszórtakat, akikre veszedelmet hoztam. A sánták meg fognak maradni, vagy a sántát maradékká teszem. A gyengék erős nemzetté lesznek, és az Úr uralkodik fölöttük a Sion hegyén, mostantól fogva örökké. És te, őrtornya a nyájnak, Sionnak várhegye, visszatér hozzád, és helyreáll a régi hatalom, Jeruzsálem királysága. Magyarázat. 6. vers. Mikeás 4-6. A próféta folytatja a tanítást. De tartsuk itt szem előtt a már mondottakat, nagyon súlyos próbatételek következtek, ezért rendkívüli segítségre volt szükség az ige hirdetésben, hogy a hívők végső kétségbeesésben ne sodródjanak. Ezért erősíti meg a próféta régi és új szavakkal az egyház helyreállításáról szóló tanítást. Azon a napon, így szól az Úr, összeszedem a sántákat. Képes beszéd ez, amely nem itt fordul elő először. Dávid mondja a saját nyomorult állapotáról, hogy az a sántikáláshoz volt hasonló. Jegyzet: Calvin a Zsoltár 35.15-re és 38.18-ra gondolhatott. A megfelelő héber szó ott azt jelenti, hogy meginoktam, illetve az eleséshez voltam közel. A héber cóléá szó azt is jelenti, hogy oldal, testrész. Ezért átvitt értelemben a sántákat féloldalasan, vicegve járóknak is nevezik. Olyan ez, mintha a próféta azt mondaná, hogy akik sántítva járnak, azokat összeszedem. Azután hozzáfűzi: összegyűjtöm a szétszórtakat, akikre veszedelmet hoztam. Ugyanezt fejezi ki a következő versben azt, hogy a sántát maradékká teszem. Más szóval azt művelem, hogy a sánta megmaradjon, a szétszorodott nép pedig erős néppé váljék. A próféta természetesen elsősorban az akkori nagy megpróbáltatásra gondolt. A hívőknek a szívét félelem töltötte el, amikor azt kellett látniuk, hogy legyőzték őket. A nagy szétszoratás a fogságban pedig szinte a végpusztulás jele volt. Ezért jön segítségükre a próféta, és azzal biztatja őket, hogy még ha sánták is, kaphatnak Isten kezéből új erőt, és ha szétszorultak is, újra összegyűjti őket Isten, mert az az ő igazi szándéka. Az egyház kerülhet olyan állapotba, amelyben alig különbözik egy halott embertől, vagy egy bénától. És mégsem szabad kétségbe esnie, mert az Úr felemeli majd az övéit, mintha csak halottat keltene a sírjából új életre. Jól meg kell ezt jegyeznünk, mert mi olyankor, amikor az egyházon nem tükröződik Isten jóságának a vízfénye, azt gondoljuk, hogy már vége lesz. Az egyházat azonban Isten olykor úgy tartja meg, mintha a halálból keltené újra. Az egyház megmaradása szinte minden nap Isten csodáiról tanúskodik. De meg kell gondolnunk, hogy az egyház élete nem is lehet feltámadás, sőt feltámadások nélkül. Erre tanítanak a próféta szavai is, amikor ezt mondja, összeszedem a sántákat, összegyűjtöm a szétszórtakat. Az utóbbihoz pedig még hozzáfűzi, akikre veszedelmet hoztam. Nagy nyomatékosan mondja ezt, hogy a hívek belássák, Isten kihozhatja a sírból is, akiket a halálnak átadott. Ha a judaiak csupán ellenségeik kívánsága szerint jutottak volna a végveszélybe, nem reménykedhettek volna semmilyen segítségben. De mikor felismerték, hogy nem más történt velük, mint Isten igazságos ítélete, ezért reménykedhettek a helyreállításban. Mert Isten hatalma megteheti azt, hogy visszahozza a sírból a halottakat, ahogyan van hatalma arra is, hogy a halálba küldjön. Így erősíti a próféta az egyház helyreállításának az ígéretét. Mintha ezt mondaná Isten, én sújtottalak le benneteket, de én vissza is tudlak hozni az életbe. Az én kezemben van a halálotok, de a megmenekülésetek is. Ha az asszírok és káldok az én akaratom nélkül győztek volna le benneteket, nehéz volna az összegyűjtésetek. De mivel minden az én parancsom szerint történik, és mivel nekem van hatalmam arra, hogy elpusztítsalak és hogy megmentselek, ezért nem szabad azt hinnetek, hogy nekem olyan nehéz dologati összegyűjtésetek, hiszen a szétszoratásotok is az én ítéletemből következett be. Következik a 7. vers, Mikeás 4:7. A folytatás szerint a sánták meg fognak maradni, maradékká lesznek. Az itt használt maradék szó arra a töredékre vonatkozik, ami az egyházból megmarad. A képes értelmű sánták pedig tágabb jelentésben a pusztuló félben levőket jelenti, mintha ezt mondaná, a judaiak egy ideig olyanok lesznek, mint a halottak, de én életre keltem őket, és azután új néppé növekednek. A fogság idején nehéz volt ezt elképzelni. A próféta mégis ezt ígéri. Babilon olyan volt, mint egy sírbolt, de Isten mégis megtehette, hogy belőle új emberek keljenek ki, és ez meg is történt. Erre utal a folytatás is. A gyengék erős néppé lesznek. Hogyan lehetett az, hogy a szétszorodott judaiak újra egybegyűlhessenek, és erős néppé váljanak? Isten volt az, aki összegyűjtötte és újra néppé formálta őket. A próféta hirdetésében azért kapcsolódnak az ellentétek, azért követi a pusztulást az új élet ígérete, hogy a nagy nyomorúság idején ebben vigasztalást találjanak a megkeseredett judaiak. Hozzáfűzi azután, hogy az Úr uralkodik fölöttük a Sion hegyén, mostantól fogva örökké. Nem kétséges, hogy a próféta itt a királyság helyreállítását ígéri. Az itt a királyságét, amelyet egykor maga Isten hozott létre. A nép jólétének az volt az alapja, hogy Dávid utódai uralkodtak fölöttük. Gyakori eset, hogyha a próféták Isten népének, az egyháznak a jólétéről beszélnek, olyankor a Dávid királyságát emlegetik. Szükség volt Dávid királyságának a helyreállítására is, hogy az egyház épségben fennmaradjon. Mikiás azonban ebben a mondatban mégsem Dávid utódait említi uralkodóként, hanem magát az urat. Nem azért, mintha kizárna a Dávid királyságát, hanem mert hangsúlyozni akarta, hogy ennek a királyságnak Isten volt a megalapozója, és abban az övé a teljes uralkodói hatalom. A népet régen is Isten kormányozta Dávidon, Jósiáson vagy Ezékiáson keresztül, de az mégis olyan volt, mintha valami árnyék lett volna közöttük. Isten csak láthatatlan módon kormányozott. Bizonyos különbséget tesz tehát a próféta az árnyékszerű, régi és a későbbi új kormányzás között. Az utóbbi Krisztus eljövetelével vált nyilvánvalóvá. Tehát az Úr uralkodik fölöttük. Mintha ezt mondaná, eddig, amíg tudnélik Dávid utódai uralkodtak, azért lehetett Isten királyi uralmáról beszélni, mert Dávidot maga Isten helyezte királyi tisztébe, és őt meg az utódait Isten parancsára és az ő nevében kenték fel királyokká. De majd eljön az idő, amikor Isten maga látható módon a trónra fog lépni, hogy senki se kételkedjen abban, hogy ő népének az igazi királya. Ez pedig Krisztus személyében lett teljes valósággá, mert bár Krisztus Dávid igazi magva volt, ugyanakkor azonban ő maga volt az Úr, a testben megjelent Isten. Látjuk tehát, hogy itt a próféta Krisztus uralmának a dicsőségéről beszél nagy ékes szólással, és kijelenti, hogy ez az uralkodás már nem árnyékszerű lesz, mint amilyen volt a törvény alatt. Kiegészíti a mondottakat még ezzel, a Sion hegyén. Tudjuk, hogy Krisztus királyi széke nem volt maradandóan a Sionon. Azért ezt a verset hozzá kell kapcsolnunk a fejezet elején olvasottakhoz. Ott, a második vers végén ez áll. A Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Ha tehát azt kérdezzük, hogy hogyan mutatja meg az Úr, hogy az ő népének a királya, és hogyan állítja fel trónját a Sionon, arra ez a válasz. Úgy, hogy onnan indul ki a tanítás, ott fakad fel az üdvösség forrása, amely azután tovább árad, hogy betöltse az egész világot. Mivel tehát az evangélium, amelyet Isten az egész világ számára kijelentett a Sionról indult útjára, erre nézve mondja a próféta, hogy ott lesz király az Isten. Persze gondolnunk kell arra is, hogy a Sion név ma a világnak nem csak egy földrajzi pontjára céloz. A Sion ma egyebet is jelent, többet, mint egykor. Mert ahol az evangéliumot prédikálják, ott tisztelik igazán Istent, ott visznek igazi áldozatot, egy szóval ott van a lelki templom. De hogy alapjában is jól értsük, amit a próféta mond, meg kell jó jegyeznünk, hogy innen, az egykori Sionról, Jeruzsálemből indult el az evangélium. Mert Krisztus, illetve Krisztus személyében Isten a Sionon kezdte meg uralkodását. Akkor, amikor az evangélium tanítása útnak indult a föld végső határai felé. Következik a 8. vers, Mikeás 4:8. Mikeás azután még tovább fűzi ezt a gondolatot. A szörnyű csapás, még a népnek a végveszedelme sem lesz akadálya annak, hogy Isten helyreállítsa az egyházat. Azt mondja, te, őrtornya a nyájnak, Sionnak várhegye, hidd el, hogy Isten még visszaadja a királyságot és az elveszett dicsőséget. A magyarázók a nyáj őrtornya kifejezést eltérően értelmezik. Egyesek úgy vélik, hogy ez Jeruzsálem pusztulására céloz. Ez volna az a kunyhó, amelyről Ézsaiás beszél, Ézsaiás 1:8. A várhegy szó héber megfelelőjét, Ófel, pedig úgy magyarázzák, hogy elrejtett. Mint hogy az alapját képező igető, áfal, azt jelenti, hogy ráborul, betakar. Egyszerűbb azonban az a magyarázat, amely szerint a nyáj őrtornya a szent várost jelenti. Mivel azt Isten magának választotta, s benne bizonyos értelemben összegyűjtötte népét, hiszen, amint tudjuk, a nagy ünnepek idején oda szokta gyülekezni. A próféta tehát bátorítja a hívőket. Soká fog ugyan tartani a nyomorúság, de mégse essenek kétségbe, mert Isten megtartja, amit megígért, és ő meg tudja eleveníteni még a halálra váltakat is. Így fogja Dávid lehanyatott királyságát is helyreállítani. Legyetek hát jó reménységgel, mondja, mert visszatér és helyreáll a régi hatalom, Jeruzsálem királysága. Úgy látszik, mintha valami törés lenne itt, amikor a próféta a régi királyságról és annak régi dicsőségéről beszél. Mert Nem kétséges, hogy Isten népe a pogányok gúnyolódásának a céltáblája volt. Azt gondolhatták róla, hogy üres dicsekvés volt az, amit Dávid így hirdetett királyságáról. Fennmarad, amíg csak nap és hold lesz. Zsoltár 89:37-38. Hiszen nem sokkal Salamon után már az ő fia is az országnak csak kis részén uralkodhatott. S végül oda lett a királyság fénye és dicsősége. Erre nézve mondja a próféta, hogy helyreáll a régi hatalom. És ezzel arra a virágzó korszakra gondol, amely a Szentírás szerint Dávid és Salamon uralkodását jellemezte. Isten ígéretéhez híven elhozza azt az időt, amikor Jeruzsálem visszanyeri elvesztett dicsőségét. A nép egésze pedig újra egyesül, és az Ábrahám nemzetségéből való egy király fog uralkodni fölöttük. Már most ez így az emberek szeme láttára Krisztus eljövetelekor nem teljesedett be. Emlékezetünkbe kell azért idéznünk azt, amire Ézsaiás nem sokkal előbb tanított, hogy ez a királyság lelki jellegű. Ő nem aranypálcát adott Krisztus kezébe, hanem ezt a tanítást adta. Gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, ott fog ő tanítani útjainkra. Továbbá, Sionból jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Második vers. Mert Isten Jeruzsálemet nem emberi szemmel láthatóan tette újból naggyá, nem kincsekkel és földi hatalommal tette gazdaggá, és mégis a legnagyobb kiváltságban részesítette. Nem az egykor elszakadt 10 törzs, hanem az egész világ fölé is emelte.